Ez itt az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsora. Mai vendégünk Pogácsa Zoltán közgazdász, akivel az elmúlt egy évben többször beszélgettünk az amerikai választási kampány eseményeiről. Miután a tegnapi eredmények napvilágot láttak, Pogácsa Zoltán a Sanders bejegyzést tette közzé. Van-e emögött indulat, számonkérés, és mi várható a következő hónapokban, években? Pogácsa Zoltánt hallják.
Hát őszintén szólva én sem indulatos nem voltam, sem dühös nem voltam, egyszerűen csak azt gondolom, hogy ideje levonni a tanulságot a történtekből, és 4 év múlva óriási esélye lehet a baloldalnak Trump legyőzésére. Ezt azért gondolom, mert az adatokból világosan látszik, hogy ezt a választást alapvetően Hillary Clinton vesztette el, és nem Trump nyerte meg. Látszik egyrészt abból, hogy a republikánus szavazók nagyjából ugyanolyan arányban mentek el, mint 4 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, viszont a demokrata szavazóknál hiányzott nagyságrendileg 10 millió szavazat, azaz, hogy mondjuk Obama 2008-as sikeréhez képest, azaz, hogy világosan látszik, hogy Hillary Clinton egy nagyon taszító jelölt volt a demokraták számára, és valaki befogott orral elment szavazni rá, de egy jelentős része a demokratáknak ezt nem volt hajlandó megtenni. És az is világosan látszik, hogy Trump a szegény, tehát alacsony jövedelmű szavazóknak egy megdöbbentően nagy részét magá mögé állította. Elméletileg a demokraták az amerikai rendszerben azok, akiknek képviselnie kéne az alacsony jövedelmű szavazókat, gyakorlatilag az egy összességüket, és ehhez képest 40%-ukat, sőt 42%-ukat Trump maga mögé állította, ami szerintem elképesztően nagy arány, és azoknak, akik úgy nyilatkoztak a közvéleménykutatóknak, hogy a családjuk rosszabbul él, azoknak a 82%-át maga mögé állította Trump, azaz, hogy a demokraták azok nem bírtak igazából rendes baloldali pártként ezekre az alacsony jövedelmű, rossz helyzetben lévő szavazókra hatni. És egy részüket nem otthon maradt, mert taszította őket, Hillary, más részük pedig Trumphoz pártolt.
A program hiányzott ahhoz, hogy megszólítsák a baloldali szavazókat, vagy csupán a jelölt volt rossz?
A kettő összefügg. Hillary Clinton ugyanis szerintem szimbolikus alakja annak a neoliberális gazdaságpolitikának, amit a demokrata párt is visz 20 év óta, gyakorlatilag Bill Clinton óta, és annak az establishment politizálásnak, ahol az elnök jelölt, korábbi külügyminiszter, korábbi szenátor az egyrészt a nagyvállalati szektor fogságában van, hiszen elképesztő pénzekkel szponzorálják, másrészt külföldi kormányok fogságában van, mindenfajta közel-keleti arab államok szponzorálják, és itt egész egyszerűen egy olyan gazdaságpolitikát vitt, és program tekintetében ugye mindig, amikor választások voltak, akkor egy kicsit szegény barátabb volt, egy kicsit többet beszélt a minimálbérekről és a szabadkereskedelmi szerződések a nem támogatásáról, és amikor meg hivatalban volt, akkor hirtelen nyomtatolta előre ezeket a szabadkereskedelmi szerződéseket, és ellene volt a minimálbéremelésnek, tehát egyszerűen hiteltelen volt, és ez megmutatkozott egyébként a közvéleménykutatásokban. Az amerikai polgárok egyszerűen nem hisznek Hillary Clintonnak, rossz jelölt volt, Bernie Sandersnek sokkal nagyobb esélye lett volna arra, hogy Trumpot legyőzze.
4 év múlva talán esély lesz erre, ahogy Pogácsa Zoltán fogalmaz, de kibírják-e a legszegényebbek addig, mire lehet számítani ez alatt a 4 év alatt, az alapján, amit Trump előrevetített?
Hát ez egy óriási kérdés, és meg ennél rosszabb dolgok is történhetnek. Tehát ugye egyrészt történhet az, hogy olyan gazdaságpolitikát visz Trump, ami egyenes folytatása ennek a neoliberális gazdaságpolitikának, tehát hiába ígérgetett mindenfélét a szegényeknek, a rossz sorsban élőknek a választási kampányban, de konkrétan mondjuk a lépések, amiket tenni fog, azok között adócsökkentések vannak a leggazdagabbak irányába, és hát ugye a hírek szerint a kormánya is tele lesz gyakorlatilag bankárokkal és olajemberekkel, úgyhogy hiába kampányolt populista módon, de nagy valószínűséggel a kormányzása az egy kifejezetten gazdagokat pártoló kormányzás lesz, és ebből adódóan valószínűleg ki is fognak ábrándulni belőle a szavazók elég hamar, ami azt gondolom, hogy a két év Amerikában nem mindig 4 évenként, hanem 2 évenként megújítják a kongresszusnak és a szenátusnak egy bizonyos részét, ez már óriási esélyt ad a baloldalnak, ha az addigra összekapja magát, és világossá teszi, hogy az Elizabeth Warren és a Bernie Sanders által fémjelzett szociáldemokrata vonala a demokrata pártnak az, amelyik nyerő, és a Clinton gépezet által fémjelzett liberálisabb piacpárti vonalnak pedig háttérbe kell szorulnia. Ha ez sikerül a demokratáknál, akkor 2 év múlva, 4 év múlva nagy esélyük van. Ha nem, akkor ugye esélyt adnak egy olyan kormányzatnak, ahol nem csak a szegény ellenes politika lesz Trump legnagyobb rákfenéje, hanem hát konkrétan az sem kizárt, hogy ugye egyrészt a klímaváltozással kapcsolatos megállapodásokat visszacsinálja, valószínűleg a párizsi megállapodásból is ki fog lépni. Éppen arról van szó, hogy a természetvédelmi övezeteket is fel fogja szabadítani az olaj befektetések előtt, és hát elképesztő dolgokat, az abortusz, a meleg jogok, és hát hosszan lehetne sorolni, alig van olyan terület, ahol ő is egyébként minimálbér ellenes, szakszervezet ellenes, tehát gyakorlatilag szinte végtelen lista van arról, hogy milyen károkat tud okozni Trump.
Sokan azt mondják, hogy nem okozhat akkora katasztrófákat, mert olyan a törvénykezési, végrehajtási mechanizmus, hogy nem tud olyan alapvető változásokat életbe léptetni, ami a rendszer egészét érinti. De ez a bizakodás mennyire megalapozott?
Hát abból a szempontból igaza van annak, aki ezt mondja, hogy innentől fogva ugye Trumpot kötni fogja, hogy bármilyen kezdeményezésének át kell menni a kongresszuson és a szenátuson. De abból a szempontból meg tévedés, hogy ugye a kongresszusban és a szenátusban most mind a két helyen republikánus többség van, és hogyha valaki megnézi a republikánusok programját, az egyáltalán nincs olyan nagyon messze attól, amit Trump mondott. Tehát az egyik legnagyobb tévedése az amerikai választásokat figyelőknek az volt, hogy azt gondolták, hogy ez a választás Trumpról szól. Trump egy nagyon színes egyéniség, leginkább narancsárga, aki...
Ezzel most mit mondtuk? Magyarázzuk meg ezt a narancsárgát.
Hát, hogy ugye, hát, hogy színes egyéniség alatt azt értem, hogy fizikailag is narancsárga az ember, tehát, hogy már itt kirívó az egyénisége, ahogy beszél, ahogy kinéz, ahogy magára vonja a figyelmet.
Pillanatig azt hittem, hogy ez itt a kelet-európai vagy az orosz politikai paletta színeire utal.
Ez nem egy politikai megjegyzés volt, egész egyszerűen tényleg egyrészt személyiségében egy színes egyéniség, másrészt pedig fizikailag is egy szokatlan színű ember, aki kinézetében is magára vonza a figyelmet.
Ez nem egy túl PC megjegyzés. Mennyiben van igaza azoknak, akik azt mondták, hogy hát ez a túlzott balos amerikai politika a PC túlfeszítése is hozzájárult ahhoz, hogy ez a, ahogy Pogácsa Zoltán fogalmaz, színes egyéniség megnyerhesse a választást?
Én nem gondolom, hogy ne lenne PC megjegyzés, tehát egyszerűen szerintem ezt ő maga is nagyon büszkén vállalja, hogy ő egy színes egyéniség, és így gondol magára, és szerintem az is tudatos egyébként, hogy felépítette ezt a külső megjelenésében is, és szerintem ebben semmi nem PC nincsen. De hogy azt akartam mondani igazából, hogy nem Trumpról szólt ennek ellenére ez a választás, hanem arról a szavazótáborról, aki Trump, mint jó salesman, mint egy eladó gyakorlatilag kiszolgált. Tehát az, hogy létrejött egy olyan tábor, és ez a fele az amerikai választóknak, aki ezeket a kérdéseket akarja, az immigránsokat, bevándorlókat vissza akarja küldeni, az establishmentet el akarja küldeni, stb. Feketék ellen kritikusak, kínaiak, stb. Hossza lehetne sorolni. Őket gyakorlatilag Trump csak kiszolgálja, és hogyha nem Trump lett volna, akkor lett volna más, és lesz mindig is más helyettük. Tehát valójában nem Trumpról szólt ez a dolog. A republikánus jelöltek többsége ugyanolyan dolgokat mondott, mint Trump, sőt néha rosszabbakat. amíg Marco Rubio konkrétan kijelentette, hogy a kínzást támogatja, nem zárná be Guantanamót, és kínzásokat támogatja. A gazdaságpolitikában, társadalompolitikában ugyanazokat a dolgokat gondolják a republikánusok, kivéve talán a szabadkereskedelmet, ahol egy kicsit szabadkereskedelem pártibbak Trumpnál, de ezen kívül gyakorlatilag nem tér el jelentősen, és ezért azt gondolom, hogy át fognak menni a elképzelései a kongresszuson és a szenátuson.
Arra nem kaptam konkrét választ, hogy a magyar sajtóban gyakran felmerülő érv vád, hogy az amerikai polgárjogi mozgalmak, a PC mozgalmak, a balos mozgalmak mennyire hajtották Trump már a szavazatok vizét.
Én ezt egyáltalán nem gondolom, az amerikai politika az ugyanúgy megosztott, mint a magyar vagy bármelyik európai. A társadalom egyik fele azt gondolja, hogy a politikai korrektségre szükség van, ez egész egyszerűen csak tisztelet a többiek számára, a nők felé, a kisebbségek felé. A másik része pedig ezt valami súlyos tehernek gondolja, és azt gondolja, hogy a politikai korrektség az valami idejét múl dolog, vetkőzzük le, és hát akkor mondhatunk szabadon bármit, amitvel bárkit bármikor megsérthetünk. Én nem gondolom azt, hogy a politikai korrektségre ne lenne szükség, ez egy alapvető tisztelet másokkal szemben.
Kicsit konkrétan tekintve az amerikán kívüli gazdasági kapcsolatokat, Amerika és Európa viszonyát mi várható?
Amerika most egy kicsit talán elzárkózóbb lesz. Ha tényleg igaz az, amit Trump mondott a választási kampányban, azaz, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokat vissza fog csinálni, például a NAFTA-t Mexikóval, Kanadával, és más szabadkereskedelmi megállapodásokat meg nem akar aláírni, például a TTIP-t Európával, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit elszigetelő politikát fog vinni az Egyesült Államok, és hát hogyha igaz az, amit mondanak róla, hogy egy kicsit orosz barátabb, mint Obama elnök, és ezt nem tudom megítélni, hogy ez mennyire van így, vagy nem, akkor például a NATO-nak a lengyelországi, romániai rakétatelepítéseit is azt gondolom, hogy akár vissza is csinálhatja Trump, és valami békésebb megközelítéssel fog az oroszok felé közeledni, és nem annyira konfrontatívan, mint azt az Obama kormányzat tette, vagy ami nyilván, ahogy Hillary tette volna, hogyha ő lett volna az elnök.
Magára hagyja, vagy kiszolgáltatja, vagy átadja az orosz érdekszférának Kelet-Közép-Európát?
Nem gondolom, hogy kiszolgáltatná, vagy átadná, hanem egy egész más megközelítés, nem annyira a konfliktus eszkalálódása felé viszi a dolgokat, mint az Obama kormányzat, hanem egy tárgyalásosabb, megegyezőbb stílusban kommunikál Putyinnal, amiről azt gondolom, hogy akár még jó is lehet ennek a régiónak. Én nem gondolom azt, hogy ez jót tenne az európai békének, hogy arra való hivatkozással, hogy a Közel-Kelettől akarjuk megvédeni magunkat, erre való hivatkozással Lengyelországba meg Romániába telepítünk rakétavédelmi rendszereket. Ez súlyosan a hidegháborús eszkalációra emlékeztet, és nem pedig a racionális diplomatikus megoldásokra.
Én gyakrabban hallom azt, hogy az orosz érdekszféra tágulásától, növekedésétől akarja Európa megvédeni önmagát. Lehet-e attól tartani, hogy az amerikai menekültellenesség, amit Trump képvisel, és az a fajta menekültellenes propaganda, ami mondjuk Moszkva felől érkezik Európába, összeadódik, vagy erősíti egymást?
Hát én nem vagyok biztos abban, hogy bármi is igazolná azt, hogy Putyinnak ambíciói lennének mondjuk Lengyelország vagy Románia megtámadására, tehát mielőtt ezt komolyan elhisszük, addig kéne lássunk valami bizonyítékot arra, hogy Oroszország ilyen ambíciókat dédelget. Én egyelőre ilyet nem láttam.
Ezt én sem kívántam állítani.
Oké, csak hogy ugye ebből indulunk ki, hogy az oroszok valamiért meg akarják támadni a NATO-nak a keleti tagállamait, és szerintem még mielőtt ebből kiindulnánk, kéne látni valami bizonyítékot erre. Mint ahogy arra sem látok bizonyítékot egyébként, hogy az oroszok a menekült ellenességet tüzelnék Kelet-Európában, ezek feltételezések, amelyeket nem látok, sőt, arra sem látok bizonyítékot egyébként, hogy az oroszok támogatták volna Trumpot, vagy hogy az oroszok beavatkoztak volna, mondjuk még azt sem bizonyított szerintem, hogy tényleg az oroszok voltak azok, akik hekkelték a demokrata pártnak a szervereit. Itt egy csomó olyan feltételezés úszkált az elmúlt hónapokban a kampány körül, amelyet egy készpénznek veszünk, de valójában soha nem láttunk kemény bizonyítékokat. Ez a feltételezésekből átcsúsztak állításokba. Én azt gondolom, hogy sokkal megalapozottabb tudásunknak, bizonyítékoknak kellene lenni a közvélemény előtt ahhoz, hogy ilyen léptékű eszkalációt elindítsunk Oroszországgal szemben, aminek potenciálisan egy világháború is lehet a vége.
Nem akarok ebbe a nagyon bonyolult kérdéskörbe belemenni. Az orosz propaganda mechanizmusok működéséről látott napvilágot néhány tényfeltáró anyag. Political Capital munkatársaival beszélgettünk ebben az adásban, és hát több érintett dokumentum elérhető a, mondjuk a mi honlapunkon is ezekkel a tanulmányokkal kapcsolatban. Hagyjuk nyitva a kérdést, de tény az, hogy van egy menekültellenes propaganda Európában, és van egy Amerikában. Az, hogy ez a kettő hogy hat egymásra, azt nem tisztáztuk.
Nyilvánvalóan én ezt nem kételjezem meg, hogy Oroszország propagandát folytat a nyugati világban, mint ahogy egyébként a nyugati világ propagandát folytat Oroszországban. Az országok kémkednek egymással szemben, néha meghekkelik egymás szervereit. Tehát nekem semmi ilyen típusú kétség nincs bennem, hogy ezek a dolgok folynának, de hogy ez mondjuk indokoltá tenné azt, hogy háborús eszkalációt indítson a NATO a Kelet-Európában, és egy fegyverkezési versenyt, azért azt gondolom, hogy ez egy óriási ugrás az egyikből a másik felé.
A kérdés nem számomra is ez, hogy támogatni kell-e a fegyveres konfliktusokat, Isten őriz, nem erről beszélünk, hanem arról, hogy ebben a helyzetben van-e elég politikai akarat és eszköz arra, hogy a már meglévő konfliktusokat enyhíteni lehessen, a most alakulókat pedig ki lehessen védeni, akár Európa, akár Oroszország, akár Amerika részéről. Na, de hát erről fogunk beszélni a következő években, meg ezt fogjuk követni. Egy fontos tényre még mindenképpen térjünk ki, amire Pogácsa Zoltán hívta fel először a figyelmet, hogy a feltételezett Clinton szavazói csoportok közül is sokan szavaztak Trumpra. Például a latinó csoportból nagyon sokan átszavaztak. Mi lehet-e mögött a magyarázat?
Igen, ez egy rendkívül érdekes kérdés, hogy a vérig sértette a latinókat Trump. Például ugye a legelején a kampánynak már olyat mondott, hogy a mexikói bevándorlók azok nőket erőszakolnak meg, és ehhez hasonló durva színbe tüntette fel őket folyamatosan. Majd eléggé bugyuta módon azt azzal próbálta utána ellensúlyozni, hogy a Trump távolzban az irodájában lefényképészkedett, amit éppen mexikói kaját eszik, és kiposztolta az internetre, hogy ő szereti tulajdonképpen a mexikóiakat, mert milyen finomak az ételeik. Szóval valami elképesztő, amit a latinókkal szemben művelt, és mégis 29%-a a latinó szavazóknak rászavazott. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye egy elméleti válasz lehet az, hogy a latinók egy részénél az establishment ellenes gazdasági társadalmi helyzet sokkal fontosabb, mint a latinó identitás, tehát hogy mégsem érezték annyira sértettnek magukat, és ők is reméltek valamit a tekintetben, hogy Trump majd valami fajta forradalmat csinál. Tehát hogy az a tézis, hogy itt csak a fehér, rosszul képzett, alacsony jövedelmű emberek próbálták meg Trumpot felhasználni, mint egyfajta nukleáris opciót, atombombát az establishmenttel szemben, amit ugye sokszor hallunk, ez lehet, hogy annyiban komplexebb, hogy akár a latinó szavazóknak egy része is, sőt a nőknek egy bizonyos része is, az adatra most konkrétan nem emlékszem, de megdöbbentően nagy arányban a nők is szavaztak, pedig őket is vélig sértette sokszor Trump. Mégis szavaztak rá.
A fehér nők többsége Trumpra szavazott, kivéve a magasan képzett nőket, ők náluk az 51%-os volt a Clintonra szavazók aránya, tehát ott sem volt sokkal magasabb.
Így van, tehát hogy ugye mondtam, hogy a latinókkal szemben elképesztő, mit megengedett magának Trump, azt gondolom a nőkkel szemben még durvább retorikával élt, és mégis a latinóknak is, és a nőknek is egy bizonyos része valószínűleg úgy gondolta Trumpra, hogy egyfajta lehetőség arra, hogy az általa utált amerikai politikát, amit az amerikai elit dominál, ezt valahogy felrobbantsa, és hogy annyira elégedetlen már az eddigi politikai működéssel, hogy Trumpban látott valami esélyt a teljes megújulására. Hát ugye a Trump nem egy politikus volt eddig, hanem egy outsider üzletembernek mondta magát. Valójában tudjuk, hogy csődben van, tehát milliárdosnak mutatta magát a különböző reality show-kban, de az amerikai újságírók azért kiderítették, hogy hosszú évek óta valójában ő nem milliómos, hanem csődben van, de a választók egy része elfogadta azt, hogy ő egy sikeres üzletember, aki kívülről jöve a korrupt és bebetonozott politikusokat megreformálhatja.
Na hát meglátjuk, hogy ki fizeti ezért a cseket, és mit fog ezért fizetni. Pogácsa Zoltánnal innen folytatjuk a következő hónapokban. Köszi szépen!
Köszönöm szépen!